Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Velünk van Dankó Bence, Mediátor vezető stratégája.
Veletek vagyok most is, és örömmel jöttem ismét.
És velünk van Tóth György, a Mediátor PR vezetője is.
Szia Viktor, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat én is örömmel.
A mai témáink között beszélünk arról, hogy a visszatért a Kimit Tube 10 év után. Szó lesz a Bátor Tábor és a Kuckó program 1%-os kampányáról, a spotszemlénkben pedig két reklámról is beszélünk, az egyik az Erste apafókuszú reklámja, a másik pedig, amivel kezdünk, a Soproni új spotja.
Nem is lehetne két, még inkább különböző spottal kezdeni, akár témáját, akár megközelítését.
Annyira nagyon nincs is messze egymástól talán.
A Soproni azt kétségtelenül nagyon könnyed próbál lenni, és, de ugye nehéz helyzetben navigálja magát ezzel a könnyedséggel, mert ugye ez megint az a fajta márka kommunikáció, amikor egy picit egy ilyen identitás keresésről van szó, hogy mi szeretjük az ilyen jól összetartozó dolgokat, meg mi szeretünk összetartozni, ahogy a csacsózással összetartozik a pörgetés, ugyanúgy a jó pillanatokkal te veled, a társaságoddal, a barátaiddal összetartozik a Soproni sör, nagyjából ennyi a logikája a spotnak, de ahhoz, hogy itt tényleg ilyen identitás építős legyen valami, ahhoz azért sok katarzis kell, vagy erősebb érzések megmozgatása kell. Én ezen gondolkozom, hogy melyik volt ebből a filmből az a jelenet, amire így rárezegtem, hogy na ez tényleg lehet, hogy ezekkel én is összetartozom?
Igen, mondjuk ezt tegyük hozzá, hogy a csocsózáshoz a pörgetés nem tartozik, itt egy nagy félreértés van, mert éppen erről szól a spot is, ugye, hogy nem esik le a sör, hogyha nem pörgetsz, mert a csocsóban a pörgetés az tilos. Igen, hát van itt jó sok minden, a nulladik napos viharban sátrazásos fesztiválos élménytől kezdve a sok apróságig, és talán picit sok is van ezekből benne, nyilván ez így másodpercre ki van számolva, hogy mennyi fér bele, de hogy valóban kérdéses, hogy van-e benne annyi emlékezetes, hogy ez egy, ugye láttunk már ebből a gondolatvilágból, akár más márkán, akár a Soproninál korábban.
Sőt, a Soproninál ugye nagyon nagy hagyománya van, ugye a Mi Magyarok spottal kezdődött ez több mint 15 évvel ezelőtt, ez az identitás jellegű vagy márkaépítés dolognak.
És igen, kérdés, hogy ezt, ha most a világról veszik, akkor ez képes lesz-e ezt a missziót beteljesíteni? Meglátjuk, végül is szezon elején vagyunk.
Még egy gondolatra kell visszatérjek arra, amit mondtál, Gyuri, ugye az, hogy ez az analogizálós struktúra olyan, mint erre a gondolatra vannak felfűzve a jelenetek. Ez mindig olyan, hogy azért egy picit nagyobb értelmi erőfeszítést vár el a fogyasztótól, hogy megértse, hogy mi az analóg ezekben a helyzetekben. Lehet jó, de egyébként a neuromarketinges kutatások szerint ez az egyik legnehezebb reklámfilmes struktúra.
Az Erste reklámjával megyünk tovább. Milyen lesz vajon apával az élet? Születéstől egészen a kamaszkorig látunk egy apa-fiú kapcsolatot. Kifejezetten az apára fókuszál ez a reklám.
Illetve jól is mondtad, meg nem is biztos, tehát ugye látunk egy kapcsolatot.
Én így éltem meg, jó?
Köszönöm, hogy megosztottad. Látunk egy ilyen kapcsolatot, bár ugye ez egy, szerintem, ugye ez egy elképzelt kapcsolat, hiszen ugye arról a születés pillanatában a pici gyerekét kezében tartó apa hogyan képzeli el majd a jövőt, és ugye egy akkor megfogalmazott kvázi levél, vagy inkább egy ígéret, ugye a reklámok egyik fontos kelléke az ígéret, és ugye az, hogy ő
és pont ez
lesz.
A csattanó, hogy így végignézed a jelenetsorokat, ahogy így nő a gyerek, hallgatod a szöveget, és elkezd gyanúsani, hogy nem. Ez nem az, amire először gondoltál, hogy az apukának a belső monológia, hanem ez a belső monológ, ez igazából az újszülött, a kisfiú, a kiskamasz, a kamasznak a belső monológia, ami szól, amivel az apukájához beszél, hogy a végén elmondhassa, hogy hisz az apukájában, így emeli át, vagy így keretezi újra az Erstének a szövegét, ezt mondja a végén, hogy hiszek benne a dapat, tehát hogy a végén lelővi a point, hogy ez meg van fordítva, pont az ellenkezője történik, mint amit egyébként először rutinos reklámnézőként várnánk, hogy persze, megint
tök
egy
érdekes,
apa.
Érdekes, mert nézem, hogy a Gyuri arcát közben, és teljesen másképp értétek meg
én
ezt
ugye
a reklámot.
Én ugye hogy hiszek benned pont apa, tehát hogy ez a megfogalmazás van benne.
Igen, szóval kedves hallgatók, ennyire sokszínű lehet egy reklám, hogy ennyien, ahányan vagyunk, igen, annyi féle
megélés. Nézzétek, hallgassátok meg jól a szöveget, a jelenetektől függetlenül is, és aztán írjátok meg nekünk a Facebookon, hogy ez az apa vagy a gyerek monológia. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez egy tök jó, nagyon szép módja annak, hogy a George Junior szolgáltatást bevezesse az Erste, és nagy piros pont jár az Erste-nek részemről azért, hogy van ez a nagyon sokat használt higgy benned, higgy magadban szlogenje és üzenetplatformja, és nagyon szépen teszi új keretbe ezt a gondolatot, ez a spot. Ez egy nagyon klassz megoldás. Szerintem évvégén a legjobb spotok válogatásban még erre vissza fogunk térni, erre az aktivitásra.
Most lelőtted, hogy biztos lesz ilyen válogatásunk. Egyébként ezeket az Erste spotokat nagyon szoktuk szeretni. Ami nekem ebben kimondottan tetszett, hogy megint van például egy ilyen családi veszekedős jelenet, tehát hogy ezeket
nem lehet kihagyni.
Nem, igen, de hogy nem is hagyják ki lehet hagyni, sőt, legtöbbször kihagyott. Tehát szerintem ez náluk már ilyen márka kellék, hogy igenis mutassuk meg azt, ami feszkó, mutassuk meg azt, ami nem mindig fenyegik tejfel.
A Bátor Tábor és a Kuckó program 1%-os kampányával folytatjuk. Gyerekeket látunk, hétköznapi tárgyakról kérdezik őket, eléjük tesznek mindenféle akár játékot, vagy hétköznap használatos tárgyat, és aztán jönnek azok, amiket a gyerekeknek az a fele nem ismer föl, akik egészségesen töltötték, megtöltik a gyerekkorukat, viszont egy orvosi karült, vagy egy pipettát felismer egy gyógykezelést átélt gyermek. Valójában mi az üzenet ebben a kampányban?
Hát a kampány ugye arról szól, hogy a Bátor Tábor igyekszik azoknak is valódi gyerekkort teremteni, és boldog gyerekéveket, akiknek ezeken a kezeléseken kell átesniük, tehát hogy nekik is megteremteni a gyerekség, gyereklét kellékeit, pillanatait. Ugye picit, ez egy 2,5 perces film, vagy talán még picit hosszabb is, és egy picit én az elején nem értettem, hogy mire fog kimenni, majd aztán, amikor bejönnek ezek a jelenetek, akkor ez egy nagyon... Szóval valahol marha egyszerű, valahol nagyon nincs is szerintem túl játszva, nagyon egyszerűen van filmezve, nincs ez ilyen dramatizálva sem, meg semmi, de baromi erős ez a része, amikor így először azt mondja valaki, hogy ez egy vérvételi cső, vagy hogy... nem tudom, ezzel szoktak tőlem hetente vért venni, tehát hogy kemény.
Ugye az az egészben az erős, hogy egy gyerekszáj filmnek indul, megszoktuk azt, hogy a gyerekek olyan cukin beszélnek, és akkor így kiderül, hogy itt ez nem a gyerekszáj, ez a gyerekeknek az eltérő szemszöge meg szempontja, az olyan gyerekek között, akiknek nem kellett a gyerekkoruk valamekkora részét kórházba tölteni, és azok között, akiknek meg igen.
A lényeg, hogy szerintem 3-ból 3, azaz mind a hármunkat kicsit megszaggatott ez a spot, és szerintem majd a nézőket is megfogja. Van itt még egy 1%-os kampány, ez a Kuckó program kampánya, van itt egy plüsmackó a Fashion Street-en, ha jól látom.
Egy óriási plüsmackó került ki a Fashion Street-re, és ezen van egy árjelző címke, ez egy ilyen leárazás jelző címke, amire az arra jön, hogy -99%, és ez az, amivel arra próbálnak utalni az alkotók, hogy csak 1% kell ahhoz, hogy a gyermek otthonban élők mindennapjait szebbé tehesse a Kuckó program alapítvány. Én nekem ez egy picit rejtélyes, de azt gondolom, hogyha egy ennyire ilyen szó szerint megkerülhetetlen installációt raksz ki egy olyan utcára, mint a Fashion Street, akkor ott elvárható a közönségtől, hogy legalább egy rész egy picikét így elkezdi nézegetni,
igen,
rákeresni,
nem
hogy miről is lehet
nagyon
szó.
Nem mindegy a környezet. Tehát, hogyha ezt a mackót mondjuk a, nem tudom, a West End aluljárójában helyezik el, akkor senki nem figyel föl rá valószínűleg.
Mert ez egy iszonyú
zajos. Igen.
Így van. Viszont itt az emberek elkezdenek rá figyelni, megpróbálnak rájönni, és ugye az egy reklámozói illúzió általában, hogy a reklám nézőktől elvárhatjuk azt, hogy bármilyen rejtét megfejtsenek.
Nem akarják.
Nem. Ez az a helyzet, amikor erre van esély, amikor ez tényleg annyira így ott van, és annyira meglepő és váratlan, hogy picikét van esély arra, hogy megpróbálják megfejteni.
Visszatért a Kimi Tube 10 év után, de nem csak az merült fel, hogy mi volt abban a 10 évben, és hogy miért szünetelt 10 évig a Kimi Tube. Online tehetségkutató, ugye az első évadot azt 100 000-ek követték napról napra, itt az a kérdés, hogy majd ezt a 10 év utáni verziót, ezt mennyien fogják szeretni követni, hozza-e majd ugyanazt, mint a 2010-es években hozta az első széria.
hiszen ugye jól mondtad, hogy eltelt 10 év, és azért azóta platformok nagyon jöttek, mentek, maradtak.
Igen.
Tehát, hogy itt, ha jól, és most Bencére nézek, hiszen ő mindig elmondja, hogy jó, de hát a YouTube az ugye megkerülhetetlen, tehát gyakorlatilag mindenki YouTube-ozik, ha a főző videót nézel, akkor is YouTube-ozol, hogyha a kocsitba merült le az aksi, akkor is YouTube-ozol. Tehát, hogy nyilván a YouTube az megkerülhetetlen, ugye itt, itt a Van telekommunikációs márka szponzorálja ezt a az aktivitás, tehát ez egy elég erős digitális üzenet.
És ami egy érdekes adalék ezzel kapcsolatban, hogy ugye a 10 évvel ezelőtti KimiTube-ot azt is a Vodafone szponzorálta, tehát hogy így ebben megvan a... Megvan
megörökölte a Van.
Megvan a folytonosság. Április 25 péntek óta lehet jelentkezni a KimiTube 2025 oldalon, hogyha szeretnétek magatokat megméretni videósként. Nagyon viccesek a kategóriák, ezek tetszettek nekem, hogy minden, ami zene, ez az egyik kategória, minden, ami videó, ez a másik kategória, és minden, ami más, ez a harmadik kategória, ezekbe lehet versengeni. És egyébként szerintem ez egy tök jó örökséggel működő, tökre szeretett márka, ami annak idején nagyon sikeres volt. Most viszont azért már van mellette sávlekötőkemp és más hasonló online kezdeményezések.
Konkurenciák.
Amelyekből szintén a kezdő videósok csemegészhetnek, hogy melyiken akarnak megmérettet.
Folytatjuk a Rebriefet pár pillanat múlva.
Rebrief.
A vonalban itt van velünk Sztanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke és az ICO PR Világszervezet jelenlegi vezérigazgatója. Szervusz András, köszönjük, hogy velünk vagy ma.
Sziasztok, köszi a meghívást.
Másfél évvel ezelőtt lettél az ICO-nak a vezérigazgatója, ugye ez egy évre szól, most meghosszabbították neked másfél évre. Eljutottál oda, ahova másfél évvel ezelőtt elindultál?
Hát nagyon nagy munka volt, de azt hiszem, hogy igen, még van másfél-két hónapnyi feladat. A Cannes Lions Festival alatt lesz egy board meetingünk, és ott az lesz nekem a záró projektem. Volt egy csomó adminisztrációs feladat, volt egy csomó pénzügyi feladat, és volt egy csomó olyan szakmai feladat, amivel meg tudjuk alapozni azt, hogy most újra növekedési pályára tudjon lépni a szövetség, és azt gondolom, hogy ezt teljesítettem.
Az ICO PR Világszervezet azonban nem csak a te személyiséged miatt érdekes, hanem azért is, mert kiadott egy éves jelentést arról, hogy világszerte az ügynökségi vezetők hogyan látják a szakmát. Az derült ki többek között ebből a jelentésből, hogy a legtöbb ügynökségi vezető olyan projektekre vágyik, amiben stratégiai tanácsadást végez, nagyértékű tanácsadó szolgáltatást kínál az ügyfeleknek. De nekem az jutott az eszembe, hogy pont ezek azok a funkciók, amik olyan márkaismeretet, olyan szervezeti ismereteket kínálnak meg, amiket lehet, hogy a cégek nagy része szervezeten belül akar megoldani. Mennyire kiszervezhető ezek a funkciók, és a PR általában, amikor azt látjuk, hogy a reklámszakmában is egyre gyakoribb, hogy kreatívokat házon belül tartanak.
Igen, én szerintem ez egy hullámzó trend folyamatosan ilyen éveken, évtizedeken belül, hogy van, amikor konjunktúra van, és akkor egy csomó mindent a vállalatok próbálnak házon belül megoldani, amikor probléma van, és akkor a HR költségeket kell csökkenteni, akkor kiszerveznek egy csomó mindent. Szóval ebben van ciklikusság is, teljesen független attól, hogy egyébként mi erre a jó vagy a rossz megoldás. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy vállalati kultúra, vagy akár egy vállalati kommunikációs vezetőnek a vezetési módja is befolyásolhatja azt, hogy az inkább házon belül vagy házon kívül van. Ugye szerintem van egy jelentős különbség, ahogy te is utaltál rá, a között, hogy mit tud egy házon belüli csapat csinálni, ez döntően a piacnak az ismerete, tehát az adott iparágnak a sokkal mélyebb ismerete, a stratégiának a megalakítása vagy kialakítása, a kommunikációs stratégiának, illetve az, hogy mindenféle kommunikációs tevékenységet el tudjanak helyezni egy vállalat működési kontextusban, hogy ne önmagában a kommunikáció legyen az, amivel foglalkoznak, hanem hogy az valamilyen célokat szolgáljon. És ugye a PR szempontjából az messze nem csak a marketing vagy az értékesítés támogatása. Még az ügynökségeknél ugye a kreativitás, a külső szem, és itt egyébként bejön a stratégiai tanácsadás ugyanúgy, hogy én nem az iparágat ismerem annyira, hanem az összes többi iparágat ismerem jól, hanem ismerem a kommunikációs trendeket, amit egy vállalati kommunikációs csapat vagy vezető, akik belső ügyekkel is foglalkoznak, nem mindig tudják követni. Tehát szerintem itt a jó szinergia a kérdés. Nyilván annak örülnek, hogyha az ügynökségvezetők, ugye ez derült ki a kutatásból is, hogyha több az olyan feladat, ahol a humán hozzáadott érték, és nem a repetitív dolgok erősödnek. ezeknek egy részét egyébként látjuk, hogy sok vállalat viszi be házon belül, ami mondjuk a mesterséges intelligenciával megoldható.
Másik PR-es terület, amit ezek az ügynökségvezetők emlegettek ebben a jelentésben, etikus vezetés kifejezéssel írják le. Ez egész pontosan mit akar?
Vannak ilyen klasszikus kérdések, amiket felszoktam tenni, amikor ilyen ügynökségi munkaetikai kérdéseiről van szó. Ennek most ugye a ukrán-orosz háború az egy másik jelet ad, vagy másik értelmezést is ad. Dolgozná-e a orosz sportminisztériumnak azon a projektjén, hogy minél egészségesebben táplálkozzanak az orosz emberek. Tehát, hogy itt van egy olyan kérdés, hogy van egy érdekes feladat, ami egy tök jó szakmai kihívás és feladat, de milyen az ügyfél? Dolgozná-e annak a tipikus ügyfélnek? Dolgozná-e olajvállalatnak, dohányvállalatnak, fegyveriparnak? Ugye ez Magyarországon is kérdés lehet, hogy mindenki szeret dolgozni a MOL-lal, de aztán van, aki meg azt mondja, hogy oké, de ez egy olajvállalat, és azzal mi mondjuk egy nemzetközi norma alapján nem dolgozhatunk, teljesen mindegy, hogy egyébként tök jó feladatok vannak. Ott. Ez az etikus működés, ez sokkal inkább ezt jelenti. Itt nyilván a szakmai szervezeteknek is van komoly szerepük, hogy meg tudják mutatni, hogy mondjuk mi az, ami mondjuk egy tendereztetés folyamat során, a működés során, az ügyfél információk megosztása során, adatvédelme során, milyen olyan szempontok vannak, amitől etikus a működés, és ebben szerintem az ügynökségi vezetők ugyanúgy tudnának panaszkodni, mint amennyire a vállalati kommunikációs vezetők, meg jó példa is szerencsére baromi sok van.
A PR az ugye az a kommunikációs szakterület, ami talán az egyik ilyen legfluidabb, legnehezebben körülhatárolható, hogy pontosan milyen aktivitások tartoznak bele, és mi az, ami már más szakterülethez tartozik. Most 2025-ben hogy látjátok, melyik marketing kommunikációs szakterületekkel áll a PR a legnagyobb versenyben, amikor kommunikációs projektekre vadásznak az ügynökségek?
Én azt szoktam mondani, és azt szeretem mondani, hogy ez nem szabad, hogy versenyhelyzet legyen, és mondjam, mondom is, hogy szerintem miért lesz egyre kevésbé az. Ugye nálunk a szakma, a újságírója egyik nagy doájenje, a Paul Holmes, ő annyit mondott a legutóbbi londoni konferencián, hogy a PR-nek gyakorlatilag két feladata van, protect and promote. És ugye amikor a protectről beszélünk, azok a stratégiai dolgok, amikor több stakeholderrel beszélünk, amikor tanácsadói szemmel is gondolkodunk. Itt ugye, ha versenytársakat akarunk mindenképpen nézni, akkor sokkal inkább mondjuk egy jogi iroda vagy egy üzleti tanácsadó cég, amivel a PR-esek versenyeznek. A kreatív területen, ahol ugye meg olyan történeteket kell mesélnünk, ami elvileg fizetés nélkül is, vagy média felett vásárlás nélkül is megél, tehát ilyen az earned first, ezt szokták mondani a PR-re.
Ott a szerzett ugye, média.
Igen. Ott ugye mondhatnánk, hogy versenyzünk a marketing ügynökségekkel, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább ez most már az, hogy ki tudja megfogalmazni, hogy mi a saját szolgáltatása az ügyfél számára, és abban versenyzünk, nem pedig abban, hogy hopp, ez a terület mindenképpen PR-es, vagy mindenképpen marketinges terület. És szerintem van még egy pont, ahol ez a verseny még inkább érdekes lesz, a mesterséges intelligencia, ami nem csak a napi használatban, hanem hogy a mesterséges intelligencia segítségével fejlesztenek-e olyan terméket vagy szolgáltatást, amit már mindenki saját maga kell, hogy pozícionáljon. És itt lesz igazán verseny az ügynökség típusok között.
Akkor, hogyha jól értem, a PR szakmában is egy ilyen aggodalom kezd kialakulni a mesterséges intelligencia miatt. A kreatív szakmában ez már így elkezdődött. A reklám szakmában ott már van némi aggodalom afelől, hogy a mesterséges intelligencia kivált bizonyos munkaköröket. A PR szakmában ez mennyire tűnik fenyegetőnek?
Igen, szerintem kevésbé, mint a marketing szakmában, mert a marketing területen sokkal több a repetitív feladat, a PR területen általában több a hozzáadott, magasabb hozzáadott értékű feladat, tehát a mesterséges intelligencia használata szerintem kevesebb senior PR tanácsadót fog kiváltani, mint amennyi mondjuk közepes szinten vagy középszinten dolgozó marketingest. Tehát a mi szakmánkat szerintem kevésbé érinti. Egyébként a nemzetközi téren azt látom, hogy a mesterséges intelligencia használata inkább izgalommal tölti el a PR ügynökségeket. A nagy globális ügynökségeknél már mindenhol van mesterséges intelligencia fejlesztő csapat, tehát ahol web és prompt developerek dolgoznak, és nem PR-esek dolgoznak, és ők olyan szolgáltatásokat fejlesztenek, sok esetben egyébként terméket, tehát amire előfizet majd az ügyfél, mesterséges intelligencia alapú, amihez ők a tanácsadói szolgáltatást, PR tanácsadói szolgáltatást tudják hozzáadni.
Jellemzően ezek a fejlesztések milyen funkciókra, funkcionalitást céloznak meg?
Igen, szerintem itt is egy nagyon fontos különbség van, hogy klasszikusan a mesterséges intelligencia megjelenése az ügynökségeknél az ilyen junior feladatok kiváltására indult be, tehát
kvázi szövegírásba, tartalmak előállításába segítség.
Így van, de mondjuk a média monitoringban, a sentiment analízisben, tehát az értékelésben, a megjelenések értékelésében ott is tudod segíteni. Most azt látom, hogy az ügynökségek megpróbálnak olyan módon foglalkozni a mesterséges intelligenciával, amire utána ők szolgáltatást építenek. Tehát, hogy nem a meglévő szolgáltatást egyszerűsítik le csupán, hanem kitalálják, hogy mire lehet használni a mesterséges intelligenciát, amivel utána az dolgozó emberek több, magasabb értékű szolgáltatást fognak tudni adni az ügyfeleknél. Ezek például scenario building. Tehát, hogy megnézni a jelenlegi közélet, a jelenlegi sajtó és a social media hír folyamából, hogy mondjuk egy vállalat terméke, mondjuk egy vállalat által behozni tervezett új üzenet, az milyen hullámokat, milyen közösségben fog kelteni. Az, hogy ezt a mesterséges intelligencia 10-szer, 100-szor, 1000-szer, 10 000-szer nagyobb adatbázisból tudja előkészíteni, ez egy óriási segítséget ad annak, hogy mondjuk egy közepes, egy medior vagy egy senior szintű kommunikációs tanácsadó azt mondja, hogy ehhez én hozzáteszem a tapasztalatomat, és már is egy sokkal értékesebb predikciót fogunk tudni tenni, és nem pusztán arról van szó, hogy lekövetjük a folyamatokat, és megnézzük, hogy ez a kampány jól sikerült, vagy nem.
Nagyon köszönjük a beszélgetést. Bence, marad benned valami?
Nem, én nagyon izgalmas és előremutató, inspiráló válaszokat kaptam, és én is köszönöm, hogy tudtál hozzánk csatlakozni ismét, András.
Köszönöm én is a meghívást, köszi.
Stanislav Andrással beszélgettünk, a Magyar PR Szövetség elnökével és az ICO PR Világszervezet jelenlegi vezérigazgatójával. Ez volt mára a Rebrief, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.